Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Azt látja-e már most, hogy egy ilyen baloldali együttműködésben kinek milyen szerepet szán? Pártokat is mondott, civil szervezeteket is mondott. Nehézségi sorrendben ön hogy gondolja? Kit a legnehezebb behúzni?
Ugye most pont belecsúszunk abba a csapdába, amit itt az előbb mondtam, hogy ha annyira szeretném a végét kommunikálni, és nem a folyamatot, de akkor teszek egy utolsó kísérletet erre. Én ma azt látom, hogy a legnehezebb a pártokkal lesz, egyértelműen, mert hogy itt valóban személykérdésekről van szó, hatalmi kérdésekről van szó, de még egyszer szeretném megismételni, hogy van az a politikában, amikor van egy cél, és van egy fölé rendelt cél, itt van egy fölé rendelt cél, ez pedig az, hogy 2018 legyen a változás éve Magyarországon. A szakszervezetekkel nagyon jó haladunk a tárgyalásokkal, tulajdonképpen nem akartuk másodikáig ezt nyilvánosan megtenni, de a háttérben többször egyeztettünk, ezen a héten, a jövő héten több találkozom lesz a nagyobb szövetségekkel is, és ágazati szakszervezetekkel is, ezek már nyilvánosak lesznek, el fogunk jutni reményeim szerint oda, hogy egy szakszervezeti kerekasztalon be tudjuk mutatni, hogy mi képviseljük azt az értéket, azokat a gondolatokat, amiket ők szeretnének. A civileknél látom az oldódást. Most tegyük félre a szombatot, egy nyílt levelet fogalmazok meg, hogy szeretném tudni, kik a szervezők, kik voltak a szervezők, szeretnék velük találkozni, beszélgetni. Nem csak azért, mert ugye egy időben alakultak a rendezvények, hanem azért is, mert megint visszatértünk ez a pártszimbólumok. Népszabadság tüntetésről beszélek. Miközben már azt mondom, hogy az ismert civil szervezetek, akikkel tárgyalunk, akik különböző ágazati, szakmai vagy egyéb civil szervezetek, ott már mindenki érzi azt, hogy a civilek hoznak témákat és társadalmi támogatást, de a hatalom technikai eszközök nélkül, a pártok nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Ami az értelmiséget illeti, ott azt mondom, hogy nagyon sok biztatást kaptam az elmúlt időszakban. Tehát nagyon sok olyan körben beszélgettem, akik azt mondták, hogy szedjük össze magunkat és csináljuk meg, és ma már azt látom, hogy van egyfajta fenntartás a mérsékelt jobboldali értelmiségek körében is azzal, ami történik. Ami ebben a kvóta kampányban történt, ami és ahogy most alakul. Tehát szerintem lesznek itt még meglepetések, lesz még olyan meglepetés, amikor néhány egyébként mérsékelt jobboldalinak tűnő gondolkodó adott esetben azt mondja, hogy változásra van szükség.
Mit lehet, milyen megállapodást lehet az úgynevezett értelmiséggel kötni? Támogasd a szocialista pártot, lesz saját színházad, vagy ilyen típusúakat, vagy miket?
Ja nem, én ezt másképp látom. Szerintem a politikának van egy olyan szabálya, hogy az ember mennyire hiteles, és mennyire hiszik el, hogy tud kormányozni. A 2010-es választási vereségünk túl a kétharmados drámán, azon túl szerintem egy morális gödörbelépés is volt. Tehát mi elvesztettük a politikai hitelünk egy részét. Ez szerintem, ez az, amit nekünk vissza kell hozni, ez többféleképpen lehet, ez a folyamat, amiről beszélek, a szakszervezet, a civilek, az értelmiség, ez pont ide sorolható. Ami pedig az, hogy tud-e valaki kormányozni, képes-e kormányozni, azért hadd emlékeztessek mindenkit, hogy amikor az MSZP 94-ben visszajött, vagy 2002-ben, akkor azért az emberek nagyon komolyan úgy gondolták, hogy kiváló szakemberek és egy valóságos szereplők, akik tudják az igazi megoldásokat. Most finoman szólva, és ez szerintem háttérben van, nekünk ezt vissza kell hozni, tehát mondok egy például, én például árnyék kormánypárti vagyok, tehát kell majd felmutatnunk adott pillanatban bizonyos szakpolitikákban nem mindig pártpolitikus, hanem adott esetben külső szakembert, akit az emberek beazonosítanak, hogy igen, őt ismerem és tudom.
De olyat, akit már ismer, az nem fogja azonnal megkapni, hogy amikor volt lehetősége alakítani a folyamatokat, annak az lett a következménye, aminek a vége egy kormányzati bukás volt?
Igen, akkor lehet, hogy pontosítanom kell, hogy akik ismertek, de nem feltétlenül azzal ismertek, hogy 2015 a kormányzati szereplők voltak. Én nagyon fontosnak tartom, hogy be tudjuk mutatni az embereknek, hogy amikor változásról beszélünk és normális országról, akkor semmilyen szempontból nem azt gondoljuk, hogy vissza kell térni 2010 előtti politikához. Itt egy teljesen új helyzet van. Szerintem az oktatásban, egészségügyben, szegénység kérdésében, a közjogi rendszerben, a gazdaságpolitikában itt egy teljesen újfajta építkezés kell. Én azt mondtam, hogy itt egy picit, ez több, mint kormányváltás, ez majdnem egy új rendszer kialakításának kell következnie.
Nevek mikor kerülnek ki a nyilvánosság elé, hogy kik azok, akik azt mondják, hogy én mától a Magyar Szocialista Párt új politikáját támogatom minden tudásommal?
A borzasztóan nehéz egy olyan politikai párt nevében ilyen mondatokat mondani, aki ingadozik a 11-12% körül, és hol mi vagyunk a második legerősebb párt, hol a Jobbik, és a Fidesz pedig tartósan masszívan a 30% fölötti sávban van. Tehát azt kell, hogy mondjam önnek, hogy addig, amíg a támogatottságunk nem mozdul meg fölfele, amíg nem leszünk mi tartósan a második legnagyobb politikai párt, addig általában kormányzati struktúráról, kormányzati kommunikációról, olyan típusú mély szakpolitikáról beszélni, szerintem nem szabad, az inkább nevetségessé tenne minket. Kell fogunk beszélni természetesen az oktatásban lévő alapkérdésekről, az egészségügyben. Azért én azt mondom, hogy még ebben az évben fognak látni azért egy-két dolgot szerintem tőlünk ezen a területen.
De akik addig beszélnek a szakpolitikákról, azokat nem teszik ki a nevetségesség veszélyének, hiszen ha később fogják azokat elmondani, akiknek ez igazán a tárcájuk, bármilyen kormány tárcájuk lesz, akkor akik addig beszélnek arról, azokkal mi lesz? Ez egy hálátlan szerep.
Hát nézd, ez már tényleg úgy van, hogy már megvakadtuk innen, megvakadtuk onnan ezt a kérdést. Nyilván nekik az kellemetlen lesz, de nem hiszem, hogy az emberek többségét ez izgatja. Tehát én mindig ilyenkor vissza szoktam nyúlni ahhoz, hogy amikor az egyébként rendkívül tisztességes MDF kormány 90-ben 94 között szerepelt, és akkor mondjuk felállt egészségügyben, és Csehák Judit válaszolt, vagy pénzügyekben Békesi László, vagy iparpolitikában Pál László, az az emberek akkor látták a különbséget. Szerintem ezt kell tudni előállítani. Tehát amikor beszélnek ezek a rendkívül tehetséges fiatal kormányzati kommunikátorok, akkor velük szemben feláll egy ember, egy szakember, akkor az mindent visz. Most, hogy egyébként közben belül ezt hogyan kezeljük, ezt szerintem bízzák ránk, ezt meg fogjuk oldani. Mindenkinek lesz ebből a szempontból helye, nem vagyunk olyan sokan, hogy bárkit most elengedjünk, de az, hogy ki az arca, ki a kommunikációs szereplője, és ki ott esetben egy kormányzati időszakban a megfejtés, ezt szerintem ez megoldjuk.
Tartós második pozícióban, amikor nagyon verik a Jobbikot a Fidesz mögött, akkor lehet ezeket majd látni, ugye, ha jól értem?
Hát mi most arra készülünk, hogy igen. Igen, tehát, hogy ami most amit a Fidesz Jobbik között történik, ez szerintük egy színjáték. Én úgy látom, Jobbik belecsúszott a Fideszbe. Gyakorlatilag, mondom, meg fogják szavazni itt az alaptörvény módosítást. Ha négy szemközti találkozók vannak, ha öt pártikat kezdeményeznek, akkor azt jelzi, hogy ők azért egy másik politikai szerepre készülnek, ők a Fidesz utáni világra készülnek, de még itt a Fidesz. Úgyhogy én nem nagyon látom azt, hogy miért kéne az embereknek a Jobbikba jobban bízni, mint a Fideszbe. Ma a Fideszbe tölti a Jobbik kormányzó funkciójú szerepét. Ezért én bízom abban, hogy hozzánk jönnek azok a protestszavazók, akik ma úgy gondolják, hogy rossz fele mennek a dolgok, és igen, az az elképzelés, vagy az a gondolat, hogy akkor lehet politikai stratégiákat erősebben képviselni, ha hihető az, hogy mi vagyunk a váltópárt, vagy mi körülöttünk van ez a váltóerő.
Igen, szakszervezetekkel a Magyar Szocialista Pártnak volt már egy korábbi sikeres együttműködési sorozata. Most ugyanilyen típusút képzelel, tehát beülnek a szakszervezeti vezetők, ha kell a parlamentbe?
Borzasztóan szeretnék egy hasonlóan erőset, de nincs már rá esély. A szakszervezetek távolabb mozogtak a politikától, ugyanolyan megosztottak egyébként a szakszervezetek belül, mint a magyar társadalom maga. Tehát ebből a szempontból az a fajta szerves együttműködés, ami 90-es években volt, kialakult, arra szerintem nincs esély. De ennek ellenére azt, hogy világossá tegyük, hogy a kis emberek, a munkából élő emberek, akik nem tudják magukat megvédeni, és a szakszervezetek körül ilyen emberek vannak, hogy azoknak van valamifajta képviselete, idáig szerintem el kell jutni. Én nagyon szeretném, hogyha lenne Magyarországon olyan szakszervezeti törvény, amelyik újra garantálja azt, hogy ne lehessen bármit megcsinálni egy munkahelyen a munkavállalókkal. Csak halkan mondom, a Népszabadság ügyére, ha lett volna most ott egy rendes erős szakszervezet, ha működnek azok a jogosítványok, amik a mi időnkben működtek volna, akkor nem lehet olyat csinálni, hogy pénteken összepakolnak, és szombaton megkapnak egy e-mailt. Egyet nem lehet akkor megcsinálni.
Mi történt ön szerint a Népszabadsággal?
Én azt gondolom, hogy ez egy politikai forgatókönyv, ami arról szólt, hogy október 2-a után, amikor itt a csatazaj más irányokat vesz, akkor erről a karácsonyfáról ledobják azt a fáradt díszt, ami már nem kell, hiszen ez tudható, ez egy nagyon, nagyon, nagyon sok elemű rendszer, ami a céghálózatban van, nagyon sok megyei lappal, és ebből a Népszabadság volt a legveszteségesebb. Tehát lehetett egy gazdasági érdekre hivatkozni, de valójában azt gondolom, hogy emögött kőkemény politika áll. A Népszabadság az elmúlt hetekben nagyon-nagyon bátran és keményen beleállt abba, ami Rogán Antal és Matolcsi körül történt. Tehát ez szerintem egy politikai bosszú, ez egy hibás történet, egy hibás gondolat. Lehet, hogy az 50-es években be lehetett tiltani egy újságot, de 2016-ban, az internet korában nem lehet ilyet tenni. A print alapú újságok világa így is, úgy is lejárt, számtalan olcsóbbnál olcsóbb média felület van arra, hogy eljuttassák gondolatokat az emberekhez, tehát ez szerintem vissza fog ütni. De még egyszer mondom, én azt látom, hogy ez egy összehangolt politikai támadás volt, amiben most várjuk nagyon azt, hogy mi a tulajdonosi szerkezet valójában. Vannak hírek, hogy már más, mint amit mi gondolunk.
De amíg volt lehetőségük tulajdonosi szerkezeten keresztül befolyást gyakorolni, nem látták ezt a lehetőséget, hogy a tulajdonával mindenki azt csinál, amit akar?
De hát nyilván az ember mindig látja, csak ugye most látom is ezt a fajta támadást, hogy mi tehetünk az egészről. Azért az mondjuk meglehetősen viccesnek gondolom, hogy mi eladtuk a lakásunkat pár évvel ezelőtt, majd a következő lakó nyitva hagyja kárcsapot és elázik az egész ház, akkor mi vagyunk a hibások, mert miért engedtük be azt a lakót, aki nyitva hagyta a csapot. Szóval azért azt mindenkinek tudni kell, és nem akarok mélyebben belemenni ebbe, hogy a menedzsment az akkori dolgozókkal és a tulajdonosokkal együttműködve kiürítette a Népszabadság ZRT-t. Tehát már előre kivitték azokat a jókat. Tehát amikor mi kiszálltunk a saját magunk 21-nehány százalékával, akkor tulajdonképpen már félig meddig egy üres cégből szálltunk ki. Ma azt mondom, hogy persze lehetne azon gondolkozni, hogy mi lett volna, ha, de azt is bátran és biztosan mondhatom, hogy ma egy politikai párt, amelyik normálisan és legálisan működik a pénzeivel, az képtelen egy ilyen print alapú médiát fenntartani, finanszírozni azt, ami a körül van. Egyébként is annak örülnék, hogyha nem párt lapok lennének, hanem független lapok, akiknek ott is van egy irányultsága, tehát van egy konzervatív, van egy liberális, vagy van egy szociáldemokrata irányultsága. A világ nem erre fele megy, jól láthatóan párt és kormánylapok vannak, de azt is látjuk, hogy ezeket meg nem olvassák az emberek.
Nem is gondolkodnak emiatt azon, hogy akár a Népszabadságban, akár más baloldali labban valamilyen módon befolyást szereznek? Ha egyszer a világ ilyen, és mindenki ezt csinálja?
Nem, inkább azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet olyan felületet kínálni a saját magunk lehetőségein belül, ahol azok az újságírók, akiknek most szabad kapacitásaik lesznek, és azok, akik elmondták, hogy hihetetlen jó anyagaik vannak még a fiókba, hogy azok felülethez jussanak. Én ma nagyon-nagyon reálisan azt mondom, hogy nem vagyunk abban az anyagi helyzetben, hogy újat indítsunk, vagy mondjuk meglévőnek a hatékonyságát, a eljuttatását erősítsük. Csak jelzem, a Népszavam a két többlet oldalra jelent meg, tehát többet foglalkozik ezzel, és tudjuk, hogy ma a Népszabadság újságírók nem publikálhatnak még máshol, mert ugye szerződésük van. De ha adott esetben ebben van változás, akkor mind a Népszava készen áll, mind pedig mi is gondolkozunk egy olyan felületen, ahol lehetőséget biztosítanánk nekik.
De a Népszaváról már tudják, hogy készen áll, tehát egyeztetett lehetőség van.
Igen.
Az msp.hu-n, vagy valamilyen új kiadványt indítanának?
Nem, hát többféle lehetőségünk van azzal kapcsolatban, hogy hol, tehát vannak olyan internetes felületek, amik ilyen szempontból hozzánk köthetők, vagy legalábbis tudunk ott tárgyalni, tehát én inkább arra felé mennék, hogy akkor valamilyen meglévő felületünket átalakítanánk arra, nem az msp.hu-t, mert még egyszer mondom, szerintem nem a párt sajtó felé kellene menni.
Van értelme, ha úgyis mindenki tudja, hogy melyek azok az orgánumok, ki mihez kötődik, akkor nem lenne tisztább, egyszerűbb dolog azt mondani, hogy ezek, mi vagyunk, itt a tartalom.
Hát nézze, valahol, amit mond így a szívemén, én is így érzem. Tehát én is, amikor leülök olvasni egy blogot, vagy valamilyen oldalakat, akkor pontosan tudom, hogy ki áll mögötte, és ilyen szempontból másképp nézem. Zárójeles mondat, hogy nagy tisztelője vagyok Juhász Péter és Hatházi Ákos munkásságának a korrupció területén, de mindig elmondom nekik is, hogy azért hiteltelen, mert a magyar lakosság 50%-a becsukja a fülét, amikor őket hallja, és egy szavát se hiszi el, mert úgy gondolja, hogy ők azért mondják, mert. Van egy 20-25%, aki eleve minden iránt érdektelen, és akkor gyakorlatilag egy 20-25%-nak beszélünk. Egy normális demokráciában ilyen típusú munkát kiugrott ügyészek, vagy pedig erre szakosodott tényfeltáró újságírók végeznek el, és egyébként nagyon nagy hatékonysággal. Tehát miközben a szívemben azt mondom, hogy hajlanék arra, hogy ez legyen, ha az lesz a vége, hogy nekünk kell felajánlani felületet, akkor csak egyfelé tudunk gondolkozni, de én azért még bízom abban, hogy a piac ezt a helyzetet megpróbálja kezelni. És ma például éltem több kezdeményezéssel a frakciólés után, az egyik az, hogy legyen egy olyan vizsgálat, ahol a parlament megvizsgálja a különböző médiák mögötti tulajdonosi szerkezetet. Nincs ebbe valamilyen fajta túlzott összefonódás, nagyobb összefonódás, mint amit gondolunk, és vizsgáljuk meg azt is, hogy mik a reklámbevételeknek a struktúrája a különböző médiák mögött, mert talán ebben is valamilyen fajta törvényszerűségeket fogunk látni, mert nem igaz, hogy nem lehetett volna ilyen szempontból egy egyensúly abban, hogy mondjuk a kormányhoz közel álló és az ellenzékibnek tűnő, vagy nem kormány közeli médiák finanszírozása kívülről, hogy amiképpen történik.
Várnak ettől valami konkrét eredményt, a szaksajtó elég pontosan tudja, hogy a különböző kormányzati ciklusokban hogy szoktak alakulni az állami költések, milyen médiumra német.
Igen, én és látok is néhány számot, meg ugye láttuk most például a választási kampány elemzéseit, ami tényleg elképesztő és megdöbbentő volt. Én valamiért mindig úgy érzem, lehet, hogy ha nem így van, akkor cáfoljon meg, hogy mi ebben pont fordítva, mi ebben megengedők voltunk. Nyilván vannak aránybeli eltolódások, de ez inkább azért, mert üzenetet azon a csatornán gondolja eljuttatni a saját bázisához, amit egyébként is ismer. De mi ebben pont inkább ilyen egyensúlyozók vagyunk. Mi inkább úgy gondoljuk, hogy ez igaz a kultúrától kezdve, az igaz a civil finanszírozásig, igaz a média finanszírozásig, hogy egyensúlyt tartunk. Jelzem, Horn Gyula megmentette a magyar nemzetet akkor, amikor a magyar nemzet egyébként bedőlhetett volna. Tehát az egy óriási különbség van amögött, hogy most pedig eszébe nem jut senkinek. Sőt, van, akik ugye tapsikolnak és örülnek annak, hogy egy 60 éves lap bedől és megszűnik.
Mondta az előbb, hogy a Print azt halott. Látja, hogy a Magyar Szocialista Párt üzenetei azok milyen csatornákon juthatnak el? Nem Budapestre, mert itt mindenki bármit elér, hanem vidékre.
Igen. Erre van egy nagyon konkrét elképzelésem, valóban ez a megyejárás, ez ilyen szempontból sokat javított a tisztánlátásomon. Tehát nyilván megpróbálunk erősíteni a közösségi médiákba, többféle felületen. Ha valaki elfogulatlanul megnézi az elmúlt egy-másfél hónapunkat, én bízom benne, hogy már lát ebből a szempontból biztató jeleket. Ha nem így van, akkor írjon nekem, vagy valahova a Facebookon. A 2000 fő alatti településekre az az elképzelés, hogy mi is fogunk csinálni egy olyan időszakos kiadványt, azt mondom, hogy reálisan úgy látom, hogy fél évente, ha lesz lehetőség kampányidőszakban ennél sűrűbben, amit viszont postaládákba el fogunk juttatni. A 2-3 ezer fő fölötti településeken pedig azt gondolom, ahol erősebb aktív hálózattal rendelkezünk, ott pedig meg fogjuk próbálni ilyen utcai demonstrációkkal, utcai rendezvényekkel eljuttatni a gondolatainkat. De egyértelműen az érzésem, az a hitem erősödött meg, hogy a 21. század 2016 nem arról szól, hogy a pártagokra kell és lehet építeni kizárólag a politikát. Ebből szemben az angol szász modell híve vagyok, tehát, hogy a tagok fontosak, meg kell őket őrizni, és meg kell próbálni egy hálózatot körénk szervezni, szimpatizánsokkal, támogató tagsággal, akik többlet szerepet vállalnak, és hát el kell jutni odáig, hogy nekünk is legyen egy olyan adatbázisunk, akikkel elektronikusan tudunk kommunikálni kritikus helyzetekben.
Mi a jó abban, ha valaki szocialista, szimpatizáns, és még dolgozik is a szocialista pártért?
Igen, ez egy jó kérdés. Hát először is ez valószínűleg hullámzó volt az elmúlt években, de mégiscsak azt mondom, hogy ma nagyon-nagyon világosan lehet ellentétpárokat előállítani. Tehát én semmiképpen sem bal-jobb vitát gondolok 2018-ra, hanem úgy gondolom, hogy demokrácia, diktatúra, Európa vagy Balkán, ez a haverok vagy a többség. Tehát, hogy azt mondom, hogy ha ma valaki a szocialista párttal tart, akkor azt mondhatja, hogy egy több száz éves ideológia mellett van, amelyik általában azoknak volt az ideológiája, akik a kis emberek, tehát nem a fönt lévők. Most azt mondom, hogy persze elkezdhetünk vitatkozni azon, hogy bizonyos kormányzati pillanatokban a válság miatt pont ez ellen a bázis ellen politizáltunk néha, ezt majd egyszer el is kell mondani a nyilvánosság előtt.
Elmondta?
Igen, most elmondtam, de azt mondom, hogy ezt majd világossá kell tennünk, hogy ezt tudtuk, tanultunk belőle, és másképp fogunk működni. Tehát, hogy szerintem világossá kell tenni, hogy a baloldaliság, a szociáldemokrácia, a szocialista értékek, amiket mi képviselünk, azok nem az ördögtől valók, és nem arról szól, mint amit majd próbál a jobb oldal beállítani. Ez Nyugat-Európában és a világon van nehéz helyzetben van, de összességében azt gondolom, hogy meghatározó és fontos.
De azt is tudja mondani, hogy ez az eszme egyszer majd győzni fog?
Igen, hát nézze, hogyha ha megnézi az utolsó percig Amerikában egy Bernie Sanders nevű ember, ugye Hillary Clintonnal versenyben volt, aki egyetlen a demokratikus szocializmus mellett volt, csak halkan mondom, ugye az valamikor 50-60 évvel ezelőtt, ugye ez volt a nagy vita a szociáldemokrácián belül, hogy ha van létező szocializmus, akkor hogyan miképpen lehet ehhez viszonyulni, és láttuk, hogy a létező szocializmus az inkább kommunizmus. Én azt mondom, hogy igen, és ez egy modern változata lesz ennek, tehát amikor azt mondjuk, hogy mind a gazdaságpolitikában, mind pedig az elosztási rendszerben, a szociális ügyekben sokkal, de sokkal rugalmasabban fogunk gondolkozni, de a lényeg az, hogy az az alapelv, ami szerint akinek erősebb a válla, az vigyen több terhet, és tegye át arra a lehetőségeket, aki például nem tud változtatni, ez marad. Itt azért azt látjuk, hogy miközben látszólag az emberekért hoznak döntéseket, de valójában nézzük meg, a 18%-os adó az egyértelműen azt jelenti, hogy több marad a módos embereknél, a vállalkozási adók enyhítése, csökkentése azt jelenti, hogy több marad a vállalkozóknál, az, hogy az áfát nem csökkentik, az azt jelenti, hogy a kormányzat is saját maga többet akar, és ha most nagyon belemegyünk a rezsicsökkentés valójában, amit tényleg mindenki nagyon-nagyon szeretett, az egy kis településen, ahol mondjuk fával fűtenek, az nyilván semmit nem jelent, egy panelban mondjuk néhány száz forintot jelent havonta, de aki a Rózsadombon a dzsakuzit és az úszómedencét is fűti, annak akár több tízezer forint lehet havonta. Tehát miközben egy látszólag baloldali, vagy látszólag többségnek szóló intézkedés van, az látszik, hogy valójában a pénzügyi része a gazdagoknak kedvez.
Szélesváról jut eszembe. Botka László vállalta már azt a feladatot, amire annak idején ön gondolt, hogy azt majd ő fogja vállalni? És aztán üzengetés lett belőle a sajtóban?
Igen. Üzengetés lett, ezért most nem is nagyon akarnám, hogy itt ezt folytassuk. Mi erről pár szót beszéltünk, ez most szerintem nincsen napi renden. Az én álláspontom ebből a szempontból nem változott, de ez a híd most tényleg nincs itt. Tehát ugye az a menetrend, amit ezelőtt fél órával beszéltünk, hogy most egyéni jelöltek, aztán utána valamikor jövő tavasszal elkezdünk ezzel foglalkozni. Én továbbra is úgy gondolom, hogyha a szocialista pártpolitikusban gondolkozik, akkor nincs más.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Molnár Gyulát, a Magyar Szocialista Párt elnökét hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.